Oszlopos Simeon, a legendabeli, a végtelen puszta közepén állt egy oszlop tetején, és évtizedekig várt valami jóvátételre. Kivonulása önkéntes volt, aszkézisét maga vállalta, az igazáért, kereszténysége védelmében. Kis János, e 20. századi oszlopos Simeon, a hitetlenség mindennél sivára pusztaságában tévelyeg, és önkéntes száműzetését az egyén teljes cselekvési öntörvényűségének elismertetéséért vállalja. Kis János kihullik a társadalomból, nem gyakorlatilag, hanem lélekben, és környezete meggyőződése szerint torz személyisége okán. Holott mögötte van 20 év, melynek hitéből jócskán merített már a társadalom, viszont hitetlensége, egoizmusa véresre horzsol másokat. Kis János tehát nagy talánya a színházaknak. Láttunk már olyan színrevitelt, melyben a figura szarkazmusa, öniróniája uralta a jellemet, láthattunk enervált, Tétova a gyötrés és gyötörtetés válogatott eszközeivel, mint egy unalmában eljátszadozó alakot. De volt már hazai színpadon a Delirium Tremens testi-lelki kínjaiban fetrengő oszlopos Simeon is, aki iszonyú dürohamokban próbálta meg csitítani a benne dúló viharokat. És ez mind Kis János volt, de mind kevesebb a Sarkadiénál. Az eddigi legizgalmasabb, színeiben legárnyaltabb oszlopos Simeont pedig hitünk szerint Nyíregyházán láttuk a Stúdiószínházban, Csikos Sándor játszotta. Felfogása és Nagy András László rendezői alapvetően eltért a korábbiaktól, a főhős jellemének értelmezése dolgában. Mindenek előtt, mert Kis Jánosuk a szenvedő ember. Az a fajta, akiben még nem zárultak le a dolgok, aki már állítja, nekem tulajdonképpen nem hiányzik semmi, minden hiányzik, ami az élet értelmét megadhatja, az alkotás megszállottsága és kielégülést nyújtó ihletettsége, a teljesítmény öröme, a zsigerek öröme. A dráma az önpusztítás, pusztítás stációit ábrázolja, a már fékezhetetlen személyiség topzódását, de koránt sem csak az önmagáért való rosszat, a csak azért is dühöt, a veszteséget önként előidézett veszteségekkel tetéző indulatot. Kis János jellemét a személyiségen, az eredendően egoizmusra hajló pszichikumon kívüli tényezők is formálták olyanná, ami enné vált. Csikos Kis Jánosa ismeri az értéket, fájlalja hiányát, és azt is pontosan tudja, épp a személyiségét alakító társadalmi hatásokat képes legkevésbé megvilágítani környezete előtt. Tehát cselekedeteinek döntő motivumai sikkadnak így el, szenvedésének ez a kudarc is egyik forrásává lesz. Ez az értelmezés ugyanakkor dönteni látszik abban a máig eldöntetlen irodalomtörténeti és színi vitában, csupán személyes lélektani vagy társadalmi dráma is az oszlopos Simeon. A nyíregyházi Kis János hiányérzetének, önmarcangoló vágyainak, másokat tépő gonoszságának, érzelmi, indulati, cselekvési gátlástalanságának lényeges, fontos oka tökéletes helyzeti labilitása. Ebben természetesen szerepet játszik a körülmények fatális egybeesése is, Kis János sikertelenség élménye hiánytalan. De mindez együtt sem volna elegendő, az alkati predesztinációval együtt sem ahhoz, hogy lépésről lépésre égessen fel maga körül mindent, s tegyen úgy, mint az Arany János megénekelte szőlősgazda, jégverte szőlője láttán, pusztítson mindent, ami értéknek még megmaradt. A cinizmussal feketített indulat egy folyamat végpontja, s a folyamat maga, esztendők sora, melyben Kis János megszűnt hívő és bízó tagja lenni a társadalomnak. Ezek a megélt esztendők teszik hozzá az 1948 körül keletkezett Oszlopos Simeon című regénytöredékhez azt a töbletet, amely az 1960-as születésű drámában a figura cselekvéseinek társadalmi motivációját megteremti. 1956 traumája, a rendszer mozgáshibái, a társadalmi fejlődés kialakulatlan, nyers, az emberre, az ember cselekvési szabadságára nem figyelő megoldásai, a szocializmus önellentmondásai. Hagyjuk a személyiség körüli vitákat, mondja Kis János egy jelenetben, s másút többször is, nem az egyén életének sajátosságairól van szó, nem a személyes sikerről, avagy sikertelenségről. Rossz közérzetét nem emésztési zavarok, nem lyukas fogak okozzák, helyre billenteni sem lehet ezen a fogorvosi szinten. A formák bomlanak, mondja, de senki sem érti őt. Se a postás, sem jobb a barát, sem Márta, aki bár az emésztési zavaroknál magasabb rendű okokból eredezteti Kis János nyugtalanságát, ő lelki-érzelmi zavarokra, a sikerhiány tüneteire utal, de ő is átmeneti hiányérzetről beszél. Sarkadi oszlopos Simeonjában ott vannak a korábbi művek semmiféle társadalmi és etikai gátat figyelembe nem vevő alakjainak vonásai, Ott van a semmiféle közösségi zablát nem tűrő, önítélkező gátlástalanság, de Kis János egy generáció társadalomépítő kudarcának megtestesítője is. Csikós Sándor nagyon érzékenyen jelzi, erről a figuráról már leperegnek a hittérítés szólamai, immunis e szólamokkal szemben, de azt is, különösebb fáradtságot már nem is vesz magának, hogy meggyőzze környezetét a társadalmi elvek, elméletek és a megélt élet ellentmondásainak természetéről. De a gyötrelmet is jelzi, amellyel az ész, a logika tort ül az érzelmek s a hit fölött. Így ebben az értelmezésben válik fenntartások nélkül elfogadhatóvá a legutolsó jelenet megrendült vallomása, nem segítek a rosszon, ha tovább rontom, az aszkézis korszaka a készszórással véget ért. Elfogadható, mert Csikós Kis Jánosa még nem veszítette el a megrendülés képességét. A második felvonásban Vincén és Sátáni vezénylete alatt egyre üresebb szívvel, gyilkosabb logikával űzi magát az utolsó mozzanatig. Zsuzsit, a meghódított társbérlőt szabályszerűen eladja a szerelemre éhes szomszédnak. Sarkadi megkegyelmez Kis Jánosnak, Zsuzsi kétségbeesett indulatában csak megsebzi őt, de voltak előadások, ahol a rendezők nem kegyelmeztek. Most a színpadon az írójéhoz hű, viszont kegyetlenül egyértelmű befejezést látunk. Kis János még csak nem is életveszélyesen sérül meg, csupán a jobb karján, de ez a sérült béna jobb oldal azt jelenti, talán végleg elveszítette a lehetőséget, hogy visszatérjen a festészethez. A megrendültség tehát további sorsának gyors felismerésétől is színeződik. Kár, hogy Hartmann Teréz, Zsuzsi, épp itt nem találta meg az indulatokhoz adekvátan társítható színészi eszközöket. Korábbi játéka pedig meggyőzően visszafogott, szép alakítás volt. Zsuzsi a nem partnere, áldozata Kis Jánosnak. Ellentétben Vincénével, Máté Eta, aki nemhogy partnere, egyenesen irányítója a férfinak. Egyik irodalomtörténészünk szerint Vincénénél undorítóbb, végletesebb szörnyeteget magyar író még nem teremtett. És itt Vincéné belső rúdsága kivételesen sokkoló, gusztustalan, elementárisan csúnya külsővel társul. Mintha azt sugalná az elgondolás, a rossz megjelenhet úgy is, mint Kis Jánosnál, szép külsőben, meg így is, a test és a lélek teljes összhangjaként, de a lélek rokonsága azért így is nyilvánvaló. Vincéné gonoszsága, mintha a csúfságon vett elégtétel volna, s így módon érzelmi indítatású, szemben Kis János elméletileg megindokolt cselekedeteivel. De épp emiatt érezhetjük eltúlzottnak a külsővel való játékot, mert Kis Jánost Vincéné gyilkos logikája, kíméletlen észbeli bakugrásai nyűgözik le, s ezt a rafinériát fedi el a mindenek fölött való ocsmánság. Máté Eta Vincénéje ugyanakkor néhány vonásban elgondolkodtatóan újszerű. Némileg fásult Vincéné az övé, aki nem élvezi olyan kélyesen a maga gonoszságát, mint vélhetnénk, nem fickándozik a bűnben olyan maga feletten, ahogy elgondolnánk. Talán mert az ő gonoszsága sem magyarázható azzal az egyetlen indítékkal, most akasztották fel a fiát, így hát gyűlöletét minden élőre kiterjeszti. Vincéné is e társadalom gyermeke, élete ugyanúgy sikertelen, mint Kis Jánosé, csak lumpenproletári szinten. Nem sok köze van a társadalomhoz, de annak sem ő hozzá. Vincéné is ott ugrál a kivételeseknek fenntartott margón.